Kedves barátaim, elnök úr, légy szíves, szóljál 20 perc után, jó? Hogy, mert 25, ugye? Akkor rövidítek. Tehát, hogy elnézésüket kérem, én megírtam az előadást azért, hogy beleférjek az időbe, ha nem férnék bele, majd húzok. A honfoglalók csak ugyan ismerték már az ír, betű, ró, szám szavakat, találkozhattak az írás és olvasás eseményével, sőt lehettek közöttük írástudók is, bár a jelenség még 600 évvel később sem lesz gyakori. Idézem, a 15. századi nemesség többsége nem érdeklődött az írás mestersége iránt. Fügeti Erik. Lehetett éppenséggel saját írásrendszerük is tőlem. Kérdésem, van-e kapcsolat a népvándorláskori rovásírásos leletek és az úgynevezett székely rovásírás között? Ez az, amit az emberek 30%-a, ha jól hallottuk, az iskolában akar tanítatni. A székely rovásírás ez. A székely rovásírás legrégebbi hiteles emlékei sem korábbiak a 15. század végénél, sőt, ezekből is az úgynevezett Nikolsburgi ABC-t és a bolonyai rovás emléket, továbbá az 1515-ös konstantinápolyi feliratot csak közvetve tudjuk datálni, idézem valakitől. Jól adatolható viszont a rovásírást fölkaroló 16. századi humanisták mozgalma. Felvetődik a kérdés, vajon nem humanista csinálmánya az egész székely rovásírás úgy, ahogy van. 1. Humanista mozgalom a székely rovásírásért. Telegdi János 1598 tavaszán készítette sajtó alá rovásírásos ABC könyvecskéjét. A kis kiadványhoz Baranyai Dezsi János írt előszót. Az előszó hangsúlyozza, hogy nem gyerekes célkitűzés a hunszkíta írás megismertetése, sem itthon, ahol nem csak a gyermekeket, hanem az ifjakat és öregeket, férfiakat és asszonyokat, nemeseket és parasztokat, egyáltalán minden magyart meg kell tanítani a használatára, sem pedig külföldön. A külföldiek előtt ez lesz a fő bizonyítéka annak, hogy a magyar nemzet nagyon régi, a szkíták ivadéka. Az írás jobbról balra haladó iránya újabb bizonyíték az általánosan elismert héber-magyar nyelvrokonság mellett. További büszkeségünk, hogy roppant kevés az olyan nemzet, amelynek saját betűi vannak, de a magyar ezek közé tartozik, a héberrel és a göröggel és a latinnal együtt. Az olaszoknak, spanyoloknak, franciáknak, németeknek bezzeg nincsenek saját betűik. Tulajdonképpen még a görögök is a föníciaiaktól vették át betűkészletük legtöbb elemét. Mi közelebb állunk Isten kiválasztott népéhez, a zsidókhoz, mint a görögök, mert az írás tudományát a miszkíta őseink előbb vették át tőlük. A rovásírás mozgalom magvait valószínűleg már Telegdi és Baranyai Dezsi János előtt elvetették. Gondolhatunk akár az 1553-55-ös konstantinápolyi követjárás humanistáira is. A II. Szulejmán udvarába küldött követek, Verancsics Antal és Zay Ferenc, illetve a beosztott Dernström János, majd a követség később megérkezett vezetője, van Büszbek, valami módon mind összekapcsolódnak a rejtélyes konstantinápolyi felirat ügyével. A felirat maga nincs meg, csak Dernström másolata. A felfedező nem egyedül ő volt, hanem a követség más tagjai is. Reperimus, találtuk, jegyzi meg naplójában a jól lerajzolható, ám de számára érthetetlen jelekkel feljegyzett szövegről. Dernström. Ha a többiek is másolatot vettek és feljegyzéseket készítettek a kőről, az ő példányaik elvesztek. Joggal feltételezhető, hogy a követség tagjai közül nem csak a naplóíró foglalkozott a titokzatos szöveggel. Ebben a különös konstantinápolyi küldöttségben ugyanis nem kevesebb, mint 3 megszállott feliratvadász humanista akadt. Dernströmtől fennmaradt egy latin feliratgyűjtemény, melynek anyagát 1520 és 30 között Erdélyben szedte össze, és amelyet az ókortudomány mindmáig nagyra értékel. Büszbek fedezte fel az Augustus politikai végrendeletének tekintett ankarai feliratot, Monumentum Anciranum, Verancsics pedig történetíró volt, aki különösen szívesen foglalkozott történeti források feltárásával, köztük feliratokéval is, neki tulajdonítják például a híres Arundel márványtáblák felfedezését. Verancsics emellett a székely rovásírás iránt is érdeklődött. Egyik történelmi művében ő is felmondja a Kézai Simonót a számos krónikás által elismételt helyet, hogy tudniillik a rovás írás öröksége állítólag a hunoktól maradt a székelyekre, és miként majd Baranyi Dezsi fölhívja a figyelmet arra a körülményre, hogy a székely rovás írás akár csak a zsidóké, egyiptomiaké és törököké jobbról bal felé halad. Verancsics ugyanakkor azon nagyon ritka történetírók közé tartozik, akik általában bizalmatlanok voltak a hunok idejéről szállongó mendemondák igazságértékével kapcsolatban. A Dernschwamm naplójában rögzített szöveg elolvasására csak a 20. század elején került sor. Miután felhívták rá William Thomsennek az úgynevezett ótörök rovásírás akkor már világhírű megfejtőjének figyelmét. A dán mester azonnal fölismerte, hogy a jelek viszonylag jól olvashatók a telegdi rudimentájában közölt hun szkíta ABC-vel, és magyar szöveget adnak ki. A szöveg ráadásul olyan üzenet, amely, ha valakinek, hát leginkább épp a megtalálóknak, a Verancsics büszpek féle követségnek szólt. A féle palackposta az előző magyar követségtől, amelyet Bélai Borbás Barlabás vezetett. 1515 esztendőben írták ezt. László király 5 kevetét váratták itt. Bílai Barlabás 2 esztendeig itt volt, stb. Itt lép be a történetbe a második követség negyedik tagja, Verancsics barátja, Zay Ferenc, akinek olyan magyar nyelvű történeti munka szerzőségét tulajdonítják, amely a török háború okait ismertetve elsőként éppen Bélai Borbás konstantinápolyi, illetve két török csaus budai követjárását elemezte. A történetben így valamelyest Zay is érintve van, mint történetíró. Semmi okunk kétségbe vonni, hogy a konstantinápolyi felirat hiteles, hogy valóban Bélai Borbás segélykiáltása, de azért kicsit sok a jóból, hogy a 4 jelentékeny írásgyűjtőből és történetíróból álló küldöttség egy leginkább épp ő hozzájuk szóló feliratot fedezzen föl. A célhoz érő palackposta mindig gyanús. Elképzelhető, hogy akár maga Verancsics, a későbbi rovásírás szakértő helyezte el az érthetetlen jelekből álló üzenetet a követségi szállás istállójának külső falán, s a megfejtéssel és egyáltalán a hun szkíta székely ABC-vel csak magyar hazájába visszatérve később hozakodott elő. Elképzelhető, hogy telegdi mozgalmának előzményét, sőt esetleg a székely rovásírás megalkotását az 1553-55-ös követség körül kellene keresnünk. A hamisításnak, ha csak ugyan az történt volna, oka a történetírói hagyományban keresendő, hiszen láttuk, Kézaitól Verancsicsig a legtöbb történetíró felmondja, hogy a székelyek a hun szkíta írásbeliség örökösei és tovább hagyományozói. A székelyi rovásírás létrehozása egy 16. századi hamisító szemében ezért csupán újrateremtésnek számított volna. Valami olyan dolog helyreállításának, amely egykor megvolt, és amelynek még most is meg kellene lennie. 2. A történetírók tanúságának igazságértéke. A romásírás szakirodalma meglehetősen elhanyagolja a Kézai óta ismétlődő szöveghely forráskritikáját, pedig anélkül meg sem vizsgálható a hely esetleges igazságtartalma. Mintha a mai történetírók készpénznek vennék, amit középkori elődeik állítottak, hogy tudnélik a székelyek, akik ugyebár a hunok utódai, átvették a szkíták írását, és azt továbbra is gyakorolják. Mintha a régi történetírók nem olyanok lennének, mint lettek volna, mint a maiak, mintha mindannyian külön-külön személyesen megtapasztalták volna a székely rovásírás szokását, nem pedig más korábbi történetírók művei nyomán tudnának róla. A legragyogóbb tudósok is belesétálnak ebbe a csapdába. Kíméletesen kihagyok egy idézetet. Nem vizsgálják, hogy a régi történetírók egybehangzó állítása netán nem olyan általuk személyesen megtapasztalt tényen, a székely rovásírás köznapi gyakorlatán alapult, amelyhez mesés előzményt koholtak, a szkíták és hunok írásának mondáját, hanem esetleg fordítva a szkíták és hunok történetíróktól hagyományozott írástudásának általánosan elfogadott tételéhez próbálták hozzáilleszteni a székelyek kitalált népszokását. 2 példa, Ethicus Isteri és Olaus Magnusé meg fogja mutatni, hogy a szöveghely forráskutatását nem takaríthatjuk meg. Mert ahogy nincs nyoma annak, hogy a 15-16. Század előtt a gyakorlatban létezett volna a székely rovásírás, annak igenis van nyoma, hogy a történetírás az elmélet tudott szkíta és hun betűkről. Nehéz megállapítani, hogy az itt idézendő 2 szerző mire alapozott. Talán végső soron Menander Protektor ma gyakran idézett 6. századi megfigyelésére a szkíták írásáról. A módszeres forráskutatásnak épp erre a kérdésre kell majd megfelelnie. Ethicus Ister. Hőse és állítólagos szerzője egy talán 8. századi latin nyelvű koszmográfiának, amely a világ földrajzának és a szerző csodálatos utazásainak adja leírását, és amelyet a szerző hamis beállítása szerint maga Szent Jeromos fordított görögből latinra. Már most a mű ismertet egy olyan ABC-t, amelyet a szerző talált fel, ad invenit, és amely egyes mai kutatókat az ószláv glagolita írásra emlékeztet, másokat pedig a mai rovás jelekre, amelyekkel a honfoglalás előtti Kárpát-medence állítólag részben magyar, részben török, részben egyéb népelemei éltek. Az ABC tartalmi vizsgálatát most mellőzve irányítsuk figyelmünket a mű koholt szerzőjének nevére és származására. Az Ister név jelentése Duna. A mű záró mondata a lipcsei kéziratban pedig körülbelül így hangzik, itt végződik a nemesi családból származó szkíta nemzetségű bölcselő és földrajztudós Ethicus könyve. A szkíta földrajztudós műve rendkívül népszerű lett, ABC-je egyaránt hatott Hrabanus Maurusra és John de Mandeville-re. Nos, íme egy általánosan ismert koraközépkori forrás, amely közvetve vagy közvetlenül bizonyára eljutott a 13.-16. század magyar történetíróihoz, és amely a szkítákat saját írással rendelkező népként mutatja be. Néhány évvel ezelőtt erről így írtam. A felfedezések korában Ethicus Ister, szóval mekkora marha voltam, hogy körülményes módon bebizonyítottam, hogy még a 16. század közepén is megjelenik az Ethicus Ister könyve Svájcban a balassi papájának a költségén, neki dedikálva. Hogy hát a magyarok nagyon fogékonyak voltak erre, akkor biztos a középkorban is. Azért voltam marha, mert akkor még elkerülte a figyelmemet, hogy egy középkori magyar történeti munka, a Túróci krónika, az a mű, amely először említi a rovásírást, mint a szkíták és hunok hagyományát, név szerint hivatkozik Ethicus Isterre. Itt van. Akiből ezt a dolgot megtanulni lehetett. Tehát, úgyhogy ez egyszerűen. Na aztán én még strapáltam magam, itt van egy Olavus Magnus, nem, Johannes Magnus nevű svéd püspöknek, vagy Püspök unokaöcsének. Egy 1554-ben megjelent könyve a gótok történetéről, amely nem egészen úgy számol be a hunok eredetéről, mint a Jordánész getikája nyomán általánosan ismerjük. Ugye a Jordánész azt mondja, hogy Filimér gót király száműzte birodalmából a boszorkányokat, akiket gót nyelven Haliurunnáknak neveztek, majd ezeknek a boszorkányoknak, valamint a rossz szellemeknek nászából születtek a hunok. A 16. századi szerzőnél, ennél a svédnél, a történetben megjelenik az írás mozzanata is. Filimér király, mivel új birodalmában meg akarta szilárdítani az erkölcsöket, összeszedette, és hogy ne szaporodhassanak, és ne adhassák tovább mesterségük titkait, férfiaktól távoli helyre száműzte a boszorkányokat, azt hiszem a Meotisba egyébként, akiket gót nyelven Adelrúnáknak neveztek. Idézem, a gót rúna szó ugyanis tudományt, vagy olyan olykor varázslatot jelent. Innen van, hogy gótföldön még ma is rúnakőnek, rúnasten, nevezik az olyan, azt a sok követ, amelyen a gótok betűivel készült feliratok vannak. Vége. A hunok őszerinte e száműzött boszorkányoknak szkíta férfiakkal való nászából származtak. Johannes Magnus művében, tehát az ógermán rúnaírás, rovásírás, közvetlen össze van kapcsolva a hunok eredetével. Egyelőre nem érdemes azon tűnődni, hogy római tartózkodása során Verancsics vajon megismerkedette a művét 1540-ben befejező szerzővel, ha nem érdemes tűnődni, nem is tűnődök ezen. De annyit, nem a időkímélés, annyit megállapíthatunk, hogy a középkori kútfőktől a 16. századiakig a magyar történetírók nem feltétlenül az indukció útját járták. nem feltétlenül egy általuk személyesen megfigyelt jelenséget, a székelyeknek van ABC-jük, magyaráztak mesével, a szkitáknak, illetve a hunoknak volt ABC-jük. Az is lehet, hogy deduktívan jártak el. Lehet, hogy az ő forrásaikban is szerepelt a szkíták, illetve a hunok ABC-je, és ebből vezették le, hogy ha a hunoknak volt, akkor a hunivadék székelyeknek is ABC-jüknek lennie kell. A kétféle deduktív és induktív szempont összeütközése már a magyar nyelvtanát 1609-ben bevégző Szent Simonár Albertnek nehézséget okozott. Természetesen ő is nagyon örvendetesnek tartotta, hogy a történetírás megemlékezik a székelyek szkíta betűiről, hiszen ezek annak bizonyítékai, hogy a magyarok nem Nagykároly idején, hanem már a hunokkal megjelentek Pannóniában. Mégis zavarta az a körülmény, hogy a székely betűket, na most idézem, de még latinul is majdnem, nunquam vidi, nekve hominem novi, qui eas viderit. Tehát sohasem láttam, és nem is ismertem senkit, aki látta volna őket. Mármint, hogy a hun betűket. Tehát ez 1609-es nyelvész. Harmadik, a székely rovásírás nyelvtörténeti helyzete. Láttuk, a székely rovásírás legkorábbi feltétlenül hiteles, közvetlenül keltezhető emlékei a 16. századból, közvetetten keltezhető emlékei a 15. század végéről származnak, vagyis nyelvtörténeti szempontból az ómagyar és még inkább a középmagyar kor jellegzetességeit várhatjuk el tőle. Magyar nyelvtörténeti szempontból ez a keltezés kifogástalan eredményt ad. Én ezt kihagyom. Tehát ezt a fejezetet vagy nagy részét kihagyom, tehát ez teljesen, tehát a 16. századra ez tökéletesen stimmel a rovásírás.
Van még egy 10 percet, csak kérdezem, hogy nem akarsz
napozni. Ez, nem akarok. De, nem, tehát, na jó, tehát, jó, én ezt kihagyom, tehát a fonéma kincs, amit a székely rovásírás rögzít, az a 16. század közepén teljesen rendben van. Ős magyar elemek, mint dzs, meg ilyenek nincsenek viszont benne. Meg más problémák is. Na most négy, az ótörök rovásírásából való eredeztetés. A székely rovásbetűk nem emlékeztetnek latin, na, ezt is kihagyom. Csak annyit mondok, hogy az ótörök rovásírás orkhoni jenyiszei vidéki 800 évvel korábbi, 2000 kilométerrel távolabbi megfeleltetés. Sebestyén Gyula 22 betűvel azonosította, ezek nagy emberek. Németh Gyula 4 székely nyelv esetében látta tökéletesnek az azonosságot. Doblhofer 14 betűt, Sándor Klára 4-et, Rónatas András legújabban 2-t talál. Véletlen találatoknak is lehet tulajdonítani. A kettő, ami még áll, az egy fordított C betű, egy félkör, és egy függőleges egyenes vonal. Tehát olyan jelek, amelyek egymástól függetlenül is megalkothatók egyszerű geometrikus ABC-k esetében. Ennek a megingatását tehát elhagytam. 5. A kelet-európai rovásírások. A kelet-európai térségben többek között a Kárpát-medencében, de nem csak itt, a nagy Szent Miklósi aranykincs részben bilingvisnek tekinthető feliratai óta is számos népvándorláskori rovásírásos emlék került elő. Nem, ezt is elhagyom. Ezt is elhagyom. Azt mondom, hogy ezek rövidek a feliratok, a nagy Szent Miklósi kivételével nem bilingvisek, az is nagyon rövid, ami bilingvis. Nincsenek megfejtések, csak találgatások. Én elszórakoztam a szarvasi tűtartónak a magyar megfejtésével, ami magyar nyelvtörténeti alapon képtelenség. Tehát van benne egy naknek dativuszi rag, ami már a Tihanyi alapító levéltől nem hinném el. Neki kellett volna, hogy ott legyen, nem pedig nek. Ez jelöli az i fonémát, ez az emlék. Tehát itt is probléma van. Tehát, na jó, most elhagyom, még ezt is elhagyom, ez hosszabb fejezet, A székely rovásírásos emlékek forrás értéke, ahol a téglákat és a köveket elemzem, illetve a Nikolsburgi ABC-t, mindegyik elhagyta a saját kontextusát. Tehát a tégla kijött a falból, amiben volt, a kő nem ott volt a falban, ahol most van. Érdemes végig tanulmányozni őket, és sürgetem a régészeti elemzés megindítását, az összes emléket régészetileg elemezni kell. A Nikolsburgi ABC-t magam vállalom, ami nem szerepelt a nyelvemlék kiállításon tavaly, valószínűleg az én észrevételeim miatt. Ez egy olyan kötéstáblában található, amit leválasztottak 1930 körül az ősnyomtatványról, és az ősnyomtatvány nem vásárolta meg a Nemzeti Múzeum, csak a kötéstáblát. Ezt elemezni fogjuk, ezt a dokumentumot. Úgyhogy most összefoglalás, de ezt csel, mert utána még folytat, utána szeretnék vetíteni. Összefoglalás. Az útörök rovásírásnak a székely rovásírással való összefüggése egyelőre nem tekinthető bizonyítottnak. Lehetséges, hogy a Kelet-Európában és a Kárpát-medencében előkerült népvándorláskori rovásírásos leletek némelyike magyarul olvasandó, lehetséges, hogy a talán több hullámban érkező honfoglaló magyaroknak volt valamilyen írásuk, ám e feliratok olvasása kétséges, összefüggések a székely rovásírással egyelőre nem tekinthető bizonyítottnak. A székely rovásírás legkorábbi hiteles emlékei a reneszánszból származnak, és jól értelmezhetők az egykorú szellemi áramlatok összefüggésében. Egyelőre nincs kétségtelen nyoma annak, hogy a székely rovásírást a reneszánsz előtt is használták volna. Most jön az egy terjedelmes 8. pont, ellenpróba. A magyar beszédhangok rögzítése nem rovásírással, hanem a latin ABC segítségével. Hogy az volt-e? Na most hány percem van? Megpróbálom ezt a dolgot. Mert ez nagyon érdekes. Kurz Ágnes mondta ki, sőt, hogy magyar nyelvű műveket igénylő olvasóközönséget csak akkortól feltételezhetünk, amikortól magyar nyelvű könyvek megvoltát bizonyítani tudjuk. A magyar vendégszöveget tartalmazó kódexről ugyanis csak azt tudhatta, hogy magyar szöveg van benne, aki beleírta. A vendégszöveg közönsége maga a bejegyző volt. Kurz szabálya alapján a magyar írásbeliség történésze számára három korszak különül el. A szórványemlékek korában latin írásbeliség és magyar szóbeliség élt együtt. Még nem voltak magyar nyelven írók, az anonimus emlegette énekek és mesék az élőszóval együtt elszálltak. A vendégszövegek korában már voltak magyar írók, de még nem volt olvasó közönségük. A magyar nyelvű könyvek megjelenésének korában, mely egybeesik Vitéz János, Janus Pannonius, Mátyás király latin-görög könyvtár építésének idejével, kialakul a magyar nyelvű olvasó közönség is. Eleinte a kolostorokra korlátozódik, később főrangú magánolvasókra, főleg asszonyokra, az 1530-as évektől pedig a világi művekre kíváncsi olvasó közönség is bizonyítható. A hiszterézis görbe. Az internet használat Magyarországon, itt a rovás ABC és a latin ABC magyar applikációjának azonos technikája lett volna látható, a Nikolsburgi ABC-t, ezeket elhagytam. Na, ezt pedig nem lehet olvasni. Tehát mindegy, olyan dologról van szó, hogy nagyon lassan növekedik, ez egy olyan görbe, a hiszterézis görbe, nagyon lassan növekedik, és az írás használat Magyarországon, mint az internet használat a 80-as években. A 90-es, 2000-es években gyorsan felszökött az internet használat, ma megint lassan növekszik. Ugyanezt történt a magyar nyelvű olvasással is. Magyar írók vannak, olvasók nincsenek, magyar olvasóközönség lassan kialakul, apácák, magánolvasók, telítődés, nyomtatás. Tehát köve így néz ki, ezek a kurz határok. Na most... Én megnézem, hogy mik vannak. Az összes levél statisztikája, amit magyar nyelven írtak, illetve fennmaradt, jól nyilván vannak, az a könnyű megrajzolni a dolgot. Na most még ezt is kihagyom. Megnézem finomabban, az elejét finomabb bontásban. És próbálok kalkulálni a magyar nyelvű levelekből és oklevelekből. Nehéz megmondani, hogy veszély idején mit menekítettek a régi magyarok, a könyveket-e vagy a leveles ládát. Ha a hiszterézés görbét balra folytatjuk, akkor a könyvekhez hasonló 99%-os elveszési hányaddal számolva azt az eredményt kapjuk, hogy az 98%-os, hogy az 1420-as években kezdődhetett a magyar nyelvű levelezés. 99-es százalékos elveszési arányjal számolva azt kell feltételeznünk, hogy az 1411 és 20 közötti évtizedben egyetlen egy magyar levél íródott. Valaki írt egy levelet, de választ nem kapott rá. Ez a kalkulálási módszer eléggé hibatűrő. Ha például súlyosan alábecsültem volna a levelek elveszési arányát, és egy megmaradt levélre nem 100, hanem 200 elveszett jut, de be ügyiratok is vannak, főleg ügyiratok vannak, akkor is csak körülbelül 8 évet nyerünk. A 15. századból nem tudunk kijutni. Magyarul a 14. században nem olvastak. 8-3 kódexek. Hát ez a kalkuláció, ez a kódexeket ábrázolja, itt is a hiszterézis görbe. Szinte látjuk, amint a kolostori olvasóközönség telítésbe jut a reformáció idejére, amikor a magyar nyelvű könyvnyomtatás is elkezdődik. Tehát világos, hogy itt ennek az eleje pillanatnyilag az 1440-es évekre keltezhető Jókai kódex, de nyilván nem ez volt tényleg az első, nagyon plauzibilis itt is az 1410-20 körüli időszakkal kezdeni a magyar olvasóközönség kialakulását. Hát elnézést, hogy összecsaptam az ellenpróbámat, de meg akartam nézni, hogy mi van, amikor magyar szöveget nem rovásírással rögzítenek. Ott mi a helyzet? Tehát én azt mondom, hogy 1410 és 20 között kezdtek magyarul olvasni latinbetűs írást. Következtetések. 1. A rovásírás feltalálása jól beleillenék a magyar írásbeliség roppant gyors növekedésébe, amelyet a 15-16. Században tapasztalunk. 2. Latinbetűs magyar szövegeket a magyarok nem olvastak a 15. század előtt. Bebizonyításra vár az a roppant valószínűtlen állítás, hogy rovásbetűs szövegekből viszont annál többet olvastak. 3. A magyar írásbeliség forradalma, a magyar olvasóközönség kialakulása eleinte még nem eredményezett egységes helyesírást. A magyar kódexek csoportos megjelenése, ahogyan Knyezsa István helyesírás történetében olvassuk, a 16. század első évtizedeiben, idézem, olyan változatosságot eredményez, hogy már szinte zűrzavarnak hat. Ezzel szemben az úgynevezett székely rovásírásos emlékek hangjelölési rendszere viszonylag egységes. Hasonlattal élve körülbelül annyira egységes, mint a latinbetűs magyar helyesírás rendszere volt az akadémiai szabályozás előtt a 18. században. Viszonylag egységes rendszer már pedig vagy központi szabályozáson, vagy az olvasóközönség megszokásán alapulhat. Mivel a rovásírás esetében az utóbbit ki kell zárnunk, hiszen nem feltételezhetünk a latinbetűs, kéziratos és nyomtatott emlékek tömegénél nagyságrendekkel nagyobb, de szőröstül, bőröstül elveszett dokumentum hegyet rovásírásos nyomtatványokból, ezért csak a szabályozás lehet a magyarázat. Vagyis a rovásírás használói valamennyien megkapták a jelkulcsot, az ABC-t. A székely rovásírás minden emléke hosszabb, rövidebb, közvetítő láncon keresztül ugyanarra az egyetlen forrásra vezethető vissza. Köszönöm szépen.